Tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindazokat, akik Ede község lakóit képviselik a mai napon, ezen a könyvbemutatón. A Békevár Egyesület elnöke vagyok, Bór Ferenc, feleségem Ágnes, és a Békevár Egyesületet 2010-ben alapítottuk, és a fő célja az Egyesületnek az, hogy a házaspár képzésben segítsen. A névkártyánkon és a kártyanaptárunkon is rajta van ez a szlogen, hogy a házaspár képzés szolgálatában. Az első kötet jelent meg most, mindössze csak 100 példányban, ezt pedig a leendő olvasóknak köszönhetjük, hogy ez a támogatás összejött. Az első kötete, ez a párválasztás és a házasság. Ez egy 200 oldalas könyv, a második köteten elkezdünk dolgozni, ez valamikor tavasz környékén várható, hogy megjelenik, az pedig a házassági problémakezeléssel, válással és újraházasodással foglalkozik, és lesz egy harmadik kötet majd, az pedig családi élet, házas élet, gyermek, születés, gyermeknevelés és időskor, illetve elmúlás. Tehát gyakorlatilag ez a három kötet a születéstől az elmúlásig felöleli az embernek az életét. Mi 35 éves házassági évfordulónkat ünnepeltük a múlt hónapban. Két nagy felnőtt lányunk van, és 8 évig voltam alpolgármester, tehát a közigazgatásban egy kicsikét a helyi dolgokban valamelyest jártas vagyok. 1998-ban kezdtem protestáns lelkipásztori szolgálatomat. Az Egyesületet, mint magánszemély alapítottam, vagy alapítottuk, és 2010-től az Egyesület keretein belül is ténykedünk és munkálkodunk, hogy a lehetőségek ezt adják és biztosítják. Egy összefoglalót szeretnék ma adni erről a könyvről, és ennek igazából olyan címet is adhatnánk, hogy tanulni kell a házasságot. Szeretném ugyanis továbbadni a tanultakat, jelen pillanatban 50 órányi anyag áll rendelkezésre. Tehát 50 órányi előadást lehetne tartani rendelkezésre álló anyagból. Az első kötet is egy része ennek az anyagnak. És a tudásnak a továbbadásának a céljából jött létre ez a könyv, és ez ebben a hónapban jelent meg. Ez egy tanítókönyv. Tehát nem kulturális értéket képvisel. Tehát ez a megjelent könyv gyakorlatilag egy tanítókönyv, egy tankönyv. Mégpedig mennyei útmutatást ad a párválasztás és a házasság területén. Megköszönjük ezt a helyet, hogy itt lehetünk. Igazából ez úgy történt, hogy ez év februárjában megjelent egy cikk az Egyesületünkről a Somogyi Hírlapban, és kerestünk egy problémára megoldást, ami arról szól, hogy vannak olyan fiatalok, hogy az egyik az egyik felekezethez tartozik, a másik a másikhoz, és az oltár előtti esketésnek különböző akadályai vannak, mert különböző felekezethez tartoznak. Ebben mi szeretnénk segítséget nyújtani továbbra is, és kerestünk olyan helyet, ahol ökumenikus jelleggel ezt meg lehetne oldani, és Ede község polgármestere volt az, Megyeri János úr, aki egyedül fölhívott telefonon senki más, és azt mondta, hogy itt meg lehet oldani. És igazából mi most viszont tiszteljük ezt a gesztust, amit a polgármester úr tett a község nevében, mert ugye a polgármester a községet képviseli. Igazából ez egy isteni cselekedet, mert aki megtiszteli Istent, Isten is visszatiszteli őt. Én azt hiszem, hogy mindenki ismeri azt a helyzetet, hogy manapság szinte minden tevékenység valamilyen végzettséghez van kötve. Még takarítani sem lehet munkavédelmi oktatás és vizsga nélkül, mert dolgozik ugye vegyszerekkel, hipóval és egyéb dolgokkal. De jelenleg a házasság, a család és a gyermeknevelés nincs semmilyen képesítéshez kötve. És ennek meg is látszanak a különböző negatív jelei. A válásoknak a növekedő aránya az gyakorlatilag lesújtó. És ebben az arányszámban tetten érhető az, hogy nincs úgynevezett házaspárképzés. Hát mindenki természetesen a legjobb tudása szerint indul neki egy házasságnak, de az ismeret, egy gondolatot idéznék a mottóból, hogy elvész a nép, mivel hogy ismeret nélkül való. Ennek az ellensúlyozására a következő mottó, hogy aki megismeri az igazságot, az szabaddá válik. És ennek a jegyében született ez a könyv. A megelőzésre kellene a hangsúlyt fektetni, épp úgy, mint az orvoslásban. Orvosok is mit mondanak? Hogy előzzük meg a kórokat, a problémákat. Még mielőtt azok ugye elhatalmasodnak. Tehát a párok felkészítésére oda kellene figyelni, nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, felkészíteni a párokat a nagybetűs életre. És felkészíteni őket a probléma kezelésre, mert nincs olyan házasság, hogy ne jönne elő valamilyen probléma. Egyébként olcsóbb képezni, mint a csonka családokat, amelyek ugye elszegényednek egyes esetekben, azokat segélyezni. Mert ugye a csonka családokban ugye kisebb a jövedelem, jönnek ilyen-olyan szociális meg különböző segélyekért, mert rá van szorulva. De hogyha a megelőzésre, a problémakezelésre lenne kiképzés, akkor nem történne meg a válás. És nem történne az meg, hogy jönnek segélyét. Tehát igazából visszafordítható az egész oda, hogy mindenkinek jó lenne az államnak is, hogyha lenne egy ilyen képzés. Nem beszélve természetesen arról, hogy a válás az sebeket okoz, mint a szülőknél és mint a gyermekeknél, ugye lelki sebekre gondolok. A házasság egy szövetség. És a házasság szövetségében ott kellene lenni egy magasabb rendű szeretetnek, a görög szó az agapé szót használja erre, és a házasság egységének is jelen kellene lenni. Tehát nem csak egymás mellett lenni, vagy élni, vagy vegetálni, hanem egységben lenni. Ennek a könyvnek a tartalma csak akkor hoz eredményt, hogyha az olvasó gyakorlatba ülteti. Tehát az olvasónak is megvan a maga része, a tevékeny része, hogy az élete pozitív irányba forduljon. Én a könyvek könyvét tartom a legkiválóbb tananyagnak. Ez nem más, mint a Szentírás. Ez a legkiválóbb tananyag, mert minden problémára van benne válasz. Minden problémára található ott megoldás. Tehát a könyvek könyvében mindenre van megoldás. Csak elő kell venni, föl kell lapozni, és vágyni kell arra, hogy az a megoldás ott kiugorjon abból a könyvből. A szeretet teljes házasság megteremtéséhez sokat kell tanulni. Sok tanulást kíván az, hogy egy házasságban a szeretet legyen jelen, és a szeretet legyen a vezérelem. És itt említeném meg az otthon békességének a fenntartását, itt említeném meg a váratlan helyzeteknek a kezelését, és harmadsorban a probléma megoldást, az ellentétek feloldását, és a felborult egyensúlynak a visszaállítását. A házasság az rendkívül értékes és fontos pillére a társadalomnak, mert ez a civilizációnak az alapja és a nemzetnek az alapja. Legkisebb egység a család, és erre épül fel az egész társadalom. Van egy érdekes összefüggés, hogy amilyen a család, pontosabban amilyen családok alkotják az egyházat, olyan az ország. Olyan az adott társadalom. Nem lehet jobb egy ország, mint a családoknak a minősége, a jellemzője, az élete. Tehát, ha azt tekintjük, hogy milyen egy ország, és meg szeretnénk változtatni az országnak a jellegét, akkor gyakorlatilag ez mind visszavezet a családnak az alapjaihoz. Kezdjük a legelején. A Jóisten alkotott embert. Sok minden más, megalkotta a világot, és le van írva a Szentírásnak az elején, állatokat, növényeket, és utána jött az ember. Hogy történt ez? Nagyon fontos, hogy értsük az elejét, ahhoz, hogy a továbbiakat is ugye lássuk. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy megformálta az embert a földnek a porából, tehát agyagból. Mondhatjuk, hogy Ádám volt az első szobor. De az még élettelen volt. Nem volt benne élet. Hogy került bele az élet? Úgyhogy jött Isten, és azt mondja, hogy az ő szellemét, ami a magyar fordításunk többségében Szentléleknek van írva, azt belelehelte. János, szeretném megkérni az 1 Tesszalonika 5.23-at, ha kikeresné és felolvasná nekünk, megköszönném, mert az ember három részből áll. És ezt a három részt nem tanítják kellőképpen az emberekkel. Mert amit tudnak az emberek általában, hogy az ember test, meg lélek. Ugye? Szabad bólogatni is. De van egy harmadik fontos eleme, amit most mondtam, hogy Ádám agyagszobrába Isten belelehelte az életadó szellemet. Légy szíves, 1 Tesszalonika 5.23.
Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, szellemetek, lelketek és testetek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
Amen. Amen. Itt van a három. Szellem, lélek és test. Az ember igazi valója a szelleme, ami belül van. Gyakorlatilag a kedves hallgatóság most nem engem lát, hanem azt az edényt, amiben én lakom. Lehet, hogy ezek furcsa dolgok első hallásra, de mi is ezen a bolygón élünk, és egy könyvből veszük az információt, ami soha nem változik. Istennek az alkotmánya soha nem változik. Egy ország alkotmányát meg lehet változtatni, de Isten alkotmánya soha nem változik. Azért fontos az, hogy tudjuk, hogy mi kik vagyunk. Hogy az ember hogy épül fel. Az igazi valónk a szellemünk, ebben a testben élünk, és van egy lélek, ami a szellemet és a testet összekapcsolja. Hamarosan jön a tél, és kesztyűt húzunk. A kesztyűben a kezünk, az az életadó szellem. Most egy hasonlatképpen mondom. Abban a pillanatban, hogy a kezünket kiveszik a kesztyűből, a kesztyű sem fog mozogni. Nincs benne élet. Amikor az emberi test meghal, két dolgon múlik az élet. A vértől és a szellemtől. Az emberi szellemtől. Ha kiszáll a testből, a halál pillanatában, akkor az olyan, mint hogy kesztyűből kivenném a kezemet. És marad egy földi ház, egy porhüvely, aminek a temetőben a helye. De az igazi valónk, ami kijön a testünkből, az tovább él. Nincs vége a földi életnek azzal, hogy valaki lehunja a szemét. A születéskor is nagyon fontos ez. Az orvostudomány ma már ott tart, hogy az embriót is élő lénynek tekinti. Igazából azon kívül kellenek a szülők egy utód létrehozásához, ez még önmagában nem elég. Hanem kell a szellemi oldal, hogy az az emberi szellem, mint kis angyalok, az atya trónja körül lebegnek, és ők le akarnak születni a földre. Hogyha az embrióban nem érkezik meg, pontosabban az még zigóta abban a korban, amikor olyan picike, nem érkezik meg Istentől ez a szellem, nincs fogantatás, nincs élet. Tehát fontos, hogy a két szülő meg az emberi szellem együtt ott legyen abban a pici magban. És így fog megszületni aztán 9 hónap múlva, mint fizikai lény. Nagyon magas? Nem? Gyerekek nőnek, és elérkezik a párválasztásnak az időpontja. Sok fiatal gondban van olyan tekintetben, hogy ki legyen az én párom. Nem találják a megfelelőt, vagy ha találnak is, bizonytalanok, van rá egy jó megoldás. Hogyha azok a fiatalok éppen hívő emberek. A legtökéletesebb megoldás, hogyha imában kérnek Istentől egy hozzájuk illő társat. Egy hozzájuk illő társat. Mert ma él a Földön 6-7 milliárd ember, képtelenség ezek közül ugye kiválogatni, vagy végigmenni mindegyiken, hogy ki legyen az én párom. Hanem Isten tudja az illetőnek a szívét, a jellemét, és azt kell kérni ilyenkor, hogy küldjön az útjába hozzá hasonlókat. És ha jön 2-3, abból már sokkal könnyebben lehet választani. Nagyon jó az Ádám és az Éva példája. Mert először ugye Ádám teremtetett meg, és látta Isten, hogy Ádámnak nem jó egyedül lenni, azt mondta, hogy szerzek néki segítő társat, hozzáillőt. És először Isten vitte az állatokat, mint segítő társat, és igaz, hogy Ádám mindegyiknek adott nevet, de mint segítő társ nem tetszett neki. Nem volt alkalmas rá. És ekkor egy bölcs isteni szikra folytán megalkotta Évát, és odavitte Ádám elé. Mit mondott Ádám? Azt mondta, hogy na, ez már igen. Ez már tetszik. Ez csontomból való csont, testemből való test. Ez gyakorlatilag kifejezte Ádámnak a belső bizonyosságát, hogy ránéztem az Évára, hogy ő az igazi párom. Ő az igazi társam, akivel egy életen át végig tudok menni. Ezt manapság úgy is mondják, hogy szerelem első látásra. Tehát a mai filatologban is ott kellene lenni ennek a belső bizonyosságnak, hogy igenis, ő az én párom. Természetesen diákkorban ugye járnak együtt ezzel, utána másikkal. Mondhatom úgy, hogy kóstolgatják egymást, ugye. Próbálják, hogy ki a hozzájuk illő. Ezzel nincsen semmi gond, de el kell jutni arra a pontra, amikor az illető szívében érzi, hogy ő az én párom. Ennek a belső bizonyosságnak kell ott lenni. Ő az igazi. A házasság definíciója körülbelül így hangzik, hogy Isten szent színe előtt örökre kötött szövetség, amit nagy komolysággal kell megtenni. Tehát nem lehet félvárról venni, hogy hát ha nem megy, akkor majd jövő héten elválok. A házasság a legszorosabb kapcsolat két egymást szerető ember között. Továbbá az élet tovább adásának a forrása. Hogyha két ember, elsősorban fiatalokról van szó, de természetesen lehetnek már ugye előre haladottabb korúak is, tehát nem kimondottan fiataloknak szól, tehát ha két ember szívből megszereti egymást, számukra Isten akarata az, hogy összeházasodjanak, az oltár elé álljanak. És amikor elérkezik ez az ünnepélyes pillanat, akkor gyakorlatilag a jegyes pár összekapcsolja a szívét és összekapcsolja az életét az oltár előtt. Mégpedig jelen van egy lelkész és jelen van két tanú. Ez egy nyilvános fogadalom. Nevezik eskünek is. Természetesen ez a szeretet, az odaadás és az elkötelezettség jegyében kell, hogy megtörténjen. Az érdekházasságról régi filmekben látunk, meg hallottunk is, de igazából abban nincs ott az egység, mert az valamilyen kényszert hordoz magán. Amikor kimondják a boldogító igent, akkor gyakorlatilag Isten ereje működésbe lép az ifjú pár felett. És ez egy nagyon fontos szempont. Isten szemében egyé válnak, és amikor a két ember, a két házastárs összekapcsolja a hitét, az felére csodával. Mert azt olvassuk a könyvek könnyében, hogy ha egy megfutamít ezret, akkor kettő, tízezret. Tehát ez a nagyságrendre utal, hogyha egy házas pár összekapcsolja magát hitben, egy célt meghatároznak, ezért hitben imádkoznak, akkor olyan erő szabadul fel, ami a Gellért-hegyet is meg tudja mozdítani, most jelképesen mondom. A házassági szövetségnek vannak támaszai. Mindenki ismeri, de nem ilyen részletesen és nem ilyen szemszögből. Ezek a támaszok a tanúk, az egyházi közösség, a gyülekezet és maga a gyűrű. Ezt így mindenki ismeri, csak én sem ismertem sokáig, hogy melyiknek mi a szerepe. Márpedig mindegyiknek megvan a saját feladata. A tanúk feladata az, hogy örökké tanúskodjanak a szemük előtt létrejövő egység felett. Továbbá Isten előtt egyetértésüket adják ahhoz a Frigyhez, ami előttük megköttetett. És azt a házasságot nekik folyamatosan mindig boldog közösségnek kell tekinteni, még akkor is, hogyha vannak benne döcögők. Mert az ő hitük átsegíti azt a házaspárt azokon a holtpontokon. Ugye szép egy templomi esküvő, csak a gyülekezet nem tudja, hogy milyen feladata lenne. A gyülekezetnek az a feladata, hogy mindent megtegyen azért, hogy az a házassági egység, ami ott létrejött az oltár előtt, a szilárd, boldog és virágzó legyen. Ehhez az ima nyújtja a legnagyobb segítséget. Tehát, hogyha a gyülekezet folyamatosan imádkozik, azokért a házasságokért, amelyek megköttettek, mondjuk most itt Eddén, akkor azok a házasságok nem szaladnának le a lejtőről. De ezt a hívő közösségek nem tudják. Legalábbis többségük nem tudja. A gyűrű pedig egy igen értékes tárgy, nem azért, mert nemes fémből van, azért, mert ez a hitnek és az agapénak, ami magyarul úgy fordítható, hogy az isteni fajta szeretetnek a jelképe. Ez a gyűrű Isten folytonos szeretetét jelképezi. Mert az isteni fajta szeretet soha nem val kudarcot. Az isteni fajta szeretet mindig győzelemre viszi az embert. Erről majd külön fogok szólni, hogy hányféle szeretet létezik. Van egy fontos megállapítás, hogy Isten csak azt tudja megáldani, ami az ő tervével azonos elvekre épül. Természetesen mi emberek sokszor eltervezünk ilyen és olyan dolgot, de nem biztos, hogy az Isten akaratával megegyező. És akkor kudarcba fullad az a tevékenység, vagy vállalkozás, vagy bármi, mert az nem volt Isten akarata, nem egyezett meg Isten tervével. Isten mindenki számára készít egy tervet, egy menetlevelet. Személyre szabottan. És találkozni olyan emberekkel, akiknek teljesen más a szakmája, de hobbiként mondjuk nagyon jól zenélnek. Hát igazából őt akkor Isten egy zenei szolgálatra hívta el. Volt egy régi munkatársam, elment nyugdíjba, és utána kiváló kántor. Most már 15 éve. Olyan erőteljes hangja van. Isten biztos, hogy arra hívta el egész életében, de addig a vasúton dolgozott, amíg elment nyugdíjba. És ezt lehet látni, lehet érzékelni, mert a közmondásban azt hiszem mindenki ismeri, hogy hát Isten is erre teremtette ezt a gyereket. Hát olyan ügyes ebben is abban. Tehát ezt az ügyességet annak lehet köszönni, hogy Isten egy képességgel felruházta. Az lehet, hogy festő, az lehet, hogy autószerelő, vagy bármi más. Én magam is találkoztam olyan műszerésszel, hogy elektronikai javításokat pár száz forinttól elvégez, amit sehol nem csinálnak meg. De neki megvan a képessége rá, hogy ezt ki tudja mérni, tudja, hogy milyen alkatrészt kell beletenni, egy autó alkatrészről van szó éppen, azt csak úgy lehet, hogyha megveszem az egész alkatrészt, az egész egységet hozzá. De neki van egy ilyen képessége. Tehát Istennek mindenkinek van egy terve, és hogyha ezt figyelembe veszük, akkor igazából mindannyiunk jól jár. Személy szerint az ember is, és Isten is, mert ez a kántor eset is azt mutatja, hogy Istennek van egy olyan szolgálója, aki a éneket, a orgonát és ezt a területet ugye viszi abban a két templomban, ahova jár. Tehát lényeg az, hogy ha mi megismertük és bekerültünk Isten tervébe, akkor a legjobb helyen vagyunk, mint védelem szempontjából, mint ellátás, mint áldás szempontjából. Egy dolgot azért nem lehet kihagyni, felírtam ide a jegyzeteimbe azt, hogy a kapcsolatban élők esetében mi hiányzik az életükből. Tehát mi különbség van, akik oltár előtt házasságot kötöttek, és akik nem kötöttek házasságot Isten színe előtt először is. Hiányzik az életükből Isten pecsétje. Ez a Szentlélek. Az eredeti görög szövegben Szent Szellemnek hívják. Ez gyakorlatilag egy ragasztó. Olyan szerepet tölt be, mint egy ragasztó. Hogy összeköt két elemet, ahova a ragasztót ugye bekenték. Mondjuk, ha két fadarabot össze akarok ragasztani, akkor mind a két fadarabot megkenem ragasztóval, összenyomom, és együtt vannak. Tehát a pecsétnek, a ragasztónak ez a szerepe, hogy azt a két személyt, akik egy párt alkotnak, egy életre összeragassza őket. A második dolog pedig, hiányzik ez a tízezerszeres gigantikus erő, ami a sötétség erőinek a leküzdéséhez szükséges, amit az előbb említettem. És a harmadik dolog pedig, a házassági egységen nem mutatkozik meg Isten áldása olyan mértékben, mint hogyha a Zsoltár 133-at, légy szíves János, itt a zsoltáros két dologra hívja fel a figyelmet. Azt mondja, hogy ha a házaspárok, és nem csak a házaspárok, hanem ahol egység van, tehát képviselőtestület is mondjuk, az is egy egység, vagy pedig egy munkahelyi közösség. Tehát a két szempont, hogy együtt lenni, és ezen túlmenően egységben lenni. Mert nem elég együtt lenni, mert lehetnek úgy együtt emberek, hogy tózsalkodnak, meg viszálykodnak. Hanem együtt és egységben. Tehát Zsoltár 133, ez három versből áll össze. Légy szíves.
Ímé mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak egységbe. Olyan az, mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán, amely lefoly köntöse prémjére, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyeire, mert oda parancsolt áldást az Úr, és életet örökre.
Amen. Itt van a két fontos kulcs szó, hogy együtt és egységben. Tehát az egységnek az áldása nem tud olyan mértékben megmutatkozni a házasságban, a házaspárok életében, hogyha nem járultak az oltár elé. Tudom, sokan azt mondják, hogy minek a papír. A papír egy dolog. Az egy jogi formaság, amit az anyakönyvvezető ugye kiállít. De van egy szellemi oldala, hogy Isten is kapcsolja össze azt a két szemét, azt a két embert. És hogyha ez hiányzik, akkor nem tudnak olyan erővel és olyan egységben előre haladni az úton, és olyan boldogságban végig menni. Mert ugye az élet leghosszabb utazása a házasság. A boldog családi élethez ez a könyv nagyon nagy segítséget tud adni. Szeretném ismét elmondani, hogy egy könyvet a könyvtár számára ajándékozunk, abból a célból, hogy mindenki hozzá tudjon férni. Tehát ez a könyv nagy segítség a házassághoz, családi élethez, de ez korán sem ad teljes képet a tananyagról. Mert igazából, hogy az emberek boldogan tudjanak élni, ahhoz szükséges az egészség, esetenként ugye a gyógyulás, hogy egészségessé váljanak, és a jólét. A Biblia azt írja, hogy ez mind Isten akarata, hogy az ember egészségben járjon, és jólétben éljen. Tudom, hogy vannak más tanítások, amelyek azt mondják, hogy amelyek pont az ellenkezőjét mondják, de ez a könyv az én támpontom. És ez a könyv pedig azt mondja, hogy a jó Isten akarata az, hogy nekünk jól menjen a dolgunk. Isten jó, Isten szeret, és egy jó terve van veled. Így rimmel. Ugyanis a krisztusi megváltás része a gyógyulás, a krisztusi megváltás része a szent egészség és a jólét, a bővölködés. Én egy alkalommal vagyok itt, de hogyha akadna hallgatóság, lehetne folytatni akár hetenként ezeket az összejöveteleket, és kedves János társam, aki az előbb is felolvasott két idézetet, szívesen eljárna ide Erdélyre, vagy valaki, tehát itt Kaposvár környékéről, mert ugye ez egy közelebbi megközelítési lehetőség, és tartana ilyen biblia órákat, mert nagyon sok érdekes dolog fog itt előjönni még. Amit ígértem, hogy beszélek a szeretetről. Úgy is közeledik a karácsony, amit úgy ismernek a világon, hogy a szeretet ünnepe. A János apostol azt írja, hogy Isten a szeretet. Tehát igazából a két szó közé egyenlőség jelet lehet tenni. Hogy Isten egyenlő szeretet. Ha Isten szeretet, akkor az ő fia az nem lehet más, mint a szeretet fia. A szeretet fiú. Maga Jézus, akinek a születését karácsonykor ünnepeljük. Hányféle szeretetet ismernek az emberek általában? Egyet, azt hiszem. Nagyon sokáig én is egyet ismertem, de igazából kétfajta szeretet létezik. Az egyik, az emberi szeretet, ami önző. Mindig maga felé hajlik a keze. Ez olyan, minthogyha lenne itt egy csoki torta az asztalon, és itt reggel besüt rá a nap, az a csoki le fog olvadni, le fog folyni a tortáról, és meglátszik ugye az igazi valója, maga a tészta. Tehát az emberi szeretet is ilyen, hogy egy pillanat alatt át tud csapni gyűlöletbe, önzőségbe, mert az embernek ilyen a természete. De van egy magasabb rendű szeretet. Ez a magasabb rendű szeretet, a Biblia úgy nevezi, hogy isteni fajta szeretet, és a görög szövegben, mert ugye az új szövetség az görög nyelven íródott, azt a szót használják, hogy agapé. Agapé szeretet. Annyiban különbözik ez az isteni fajta szeretet az emberi szeretettől, hogy az agapé szeretet az mindig a mások érdekeit helyezi előtérbe. Mindig azt nézi, hogy mit tehetnék érte. Mi lenne neki jó, amit én tudnék érte tenni. És nincs benne önzőség. Ritkán lehet hallani a rádióban, netán a tévében is a szeretet himnuszát. Ez pont azt a bibliai szakaszt zenésíti meg, ami erről szól, hogy milyen az isteni fajta szeretet. Nem kérkedik, nem önző, nem fuvalkodik fel. Tehát mindazok a rossz tulajdonságok, ami az emberben benne vannak, az nincs meg az isteni fajta szeretetben. Tehát van két fajta szeretet. Az emberi szeretet, amit eddig ismertünk, de most megismerkedtünk egy magasabb rendű szeretettel, az isteni fajta szeretettel. Az isteni fajta szeretet mindig ad. És Isten egy nagy adakozó. Mielőtt mi tettünk volna valamit, ő azt mondta, hogy itt van az én fiam, elküldöm hozzátok, hogy megváltsa az emberiséget. Ugye? Tehát ilyen az isteni fajta szeretet, hogy ad. Önzetlenül ad. És nem kell érte tenni semmit. Nincs feltételekhez kötve. Kíváncsi valaki arra, hogy hogyan lehet ezt a magasabb rendű szeretetet birtokolni? Birtokba venni? Mert természetesen lehet. Ehhez egy tudatos döntésre van szükség. Egy tudatos befogadásra. És Isten természetét kapja meg az ember. Azokat a csodás természetet, ami nem önző, nem fuvalkodik fel, nem kérkedik, nem keresi a maga hasznát. És ehhez hasonló. Én szeretnék egy áldást mondani. Mondhatok, ugye, polgármester úr?
Igen.
Nincs senkinek ellenére, gondolom. Ez gyakorlatilag egy ima. Ha már itt járunk, akkor az isteni fajt szeretet jegyében ne legyünk áldássá az itt lakók számára. Mert azt hiszem, hogy mindenkinek szüksége van az áldásra. Drága mennyei atyám, az Úr Jézus Krisztus szent nevében imádkozom hozzád. Hálát adok a mai összejövetelért, és köszönöm, Uram, a nyitott szíveket, a halló füleket és a látó szemeket. Hálát adunk a szellemi éjségét és szomjúságét. A te szent oltalmadat, a szent védelmedet árasztjuk ki Edde község lakói felett és vezetői felett a Jézus nevében. Megkötjük az ellenség minden gonosz munkáját, és kiküldjük a szolgáló angyalokat, hogy legyenek az ő segítségükre mindenben. Megtiltjuk itt a községben az emberek felett a betegséget, a szükségeket, és megkérünk, Atyám, hogy te töltsd be ezeket az igényeket és szükségeket a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk. Köszönjük a növekedő kegyelmedet, és hálát adunk, Uram, a te jelenlétedért, a te munkálkodásodért, és köszönjük, Uram, hogy ők nyitott szívvel fogadták az üzenetet, és köszönjük, hogy a te áldásaid megteljesednek rajtuk a Jézus nevében. Amen. Szabadna egy közös imára hívni a jelenlevőket? Hiszek, egy imáját mindenki ismeri, és sokszor elimádkozta, én azt hiszem, ugye? Van olyan, aki nem imádkozta, hiszek egyet? Az a helyzet, hogy én is nagyon sokszor imádkoztam, még amikor itt arra jártam gyerekkoromban, csak nem tudtam, hogy milyen célból van ez, milyen célból adatott ez. A Pál apostol levele alapján van egy hiszek egy imája, a római levélben írja, úgy szól pontosan, hogy ha te a száddal megvallást teszel az Úr Jézus Krisztusról, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Így szól az ige. Tehát két feltétele van annak, hogy az ember megkapja a mennyei útlevelet. Mert sokan, főképp akik betegek vagy idősek, félnek attól, hogy mi lesz velük, hova fognak kerülni. Igazából Pál apostol nagyon szépen megvilágítja ennek a kérdését, és az embernek van választási lehetősége. Csak egy probléma van vele, hogy itt a földi életben kell eldönteni, hogy hova szeretnénk kerülni. Fölfelé vagy lefelé. Ez hasonlítható egy vasúthoz. Téli pályaudvar az egy fejállomás, nincsenek tovább vágányok. Történt olyan a régi időkben, és erről fotók maradtak is fent, hogy a gőzmozdony olyan nagy sebességgel neki ment az ütköző baknak, hogy lenézett a vérmezőre. Akkor még nem voltak ott a pénztár fülkék. Az ember életében szükséges, hogy saját maga átállítsa a váltót, hogy ne a vakvágányra szaladjon. Szükséges, hogy átállítsa a váltót, amelyik felfelé visz az örök életbe. És erről szól a Pál apostolnak a hiszek egye. Én mondom előre, és a jelenlevőket megkérem, akinek a szívén van, mert nem kötelező természetesen, úgy semmi értelme, mert csak szabad akaratból, hitből és belső indítatásból működik ez a dolog, hogy mondják utánam. Jó? Mindenki hiszi azt, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Azt hiszem, ez alapkérdés. Semmi újat nem fogunk mondani, csak ami benne van ebben a könyvben. Úgy szól az imádságunk, hogy hiszem, hogy Jézus,
hiszem, hogy
Jézus Istennek fia.
Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus,
hiszem, hogy Jézus
meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus
feltámadt a halálból,
az én megigazulásomért.
Kérlek, Jézus,
költözz a szívembe,
legyél az én életem ura,
megváltója és gyógyítója,
befogadtalak a szívembe, és te vagy az életem ura,
megváltója és gyógyítója,
meg vagyok váltva, újjászülettem Krisztusban, az ő szent vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen. Hasonlít a hiszek egyhez, ugye?
az elemek ugyanazok. Köszönöm szépen, hogy együtt imádkozhattunk. Ezt az imát odaadhatunk. És igazából az lenne a szerencsés, hogyha az otthoniakkal, a családtagokkal ezt elimádkozni, mert ez a mennyei útlevélnek a kulcsa.
Egy-két dolgot megismertetni a...
Igen, a, tessék, polgármester úr.
A községben 1896-ban építették fel a templomot, amelyik református volt. A Inkei bárónál ott a, hogy hívják, vállaltak ilyen részes alatás, meg egyenes, ahol apró pénzekből rakták össze. Ez a templom annyira tönkre ment, amikor már idejöttem 1963. május 20-án, teljesen szét volt rombolva, és én azt mondtam, és akkor nagy fogadalmat tettem, hogy ha már rám van bízva ez a község élete, megoldom mindenképpen. Hát 10 év kellett bele, még a templomot felújítottam. És azt mondtam, hogy templom mellett volt egy kis katolikus kápolna, amelyik szintén beázott és rettenetes romos épületben volt. És akkor szent fogadalomban mentem, hogy ezt ökonomiára teszem használhatá. Megkértem dr. Márkus Mihály református püspököt, hogy adják tulajdonunkba, mert csak akkor tudunk rá pályázatot adni, edekösítő. Hát most a környéken szétnéznek, vagy az országban, azt hiszem, hogy kevés falunak van tulajdonában templom.
Ez érdekes,
és igen. Nekünk a templom a tulajdonunkban van. És akkor természetes dolog, hogy ugye ökonomiára tettük alkalmassá,